Néhány hallgatói kérdés, amelyek itt az adás közben érkeztek. Egyik hallgatónk azt mondja, hogy mindig csak arról esik szó, hogy milyen magas az államadóság, arról sosem, hogy mire költötték a rengeteg pénzt.
Hát az államadóságot azt alapvetően az államveszteségeinek a finanszírozására költötték, azaz kisebb részben beruházásra, mert ugye az a bruttó hazai terméknek csak a 3% az állami beruházás, és nagyobb részre intézmények föntartására, bérek, nyugdíjak kifizetésére, ugye a pénzügyminisztériumnak volt ebben a kérdésben nyilatkozata, és én hitelt adok ennek. Hát ha van működési vesztesség, ami azt jelenti, hogy a fizetési mérleg, hogy az ország nemzetközi fizetéseiben nagyjából 10%-os, hol 8, hol 9%-os hiány van, akkor ezt valamiből át kell hidalni, ennek egy része a vállalatoknak a gondja, de hát a másik része, legalább a fele az az államot terheli, és hát minél inkább intézményfenntartás és fogyasztási jellegű kiadásokat finanszíroznak belőle, annál kevésbé termelődik meg ennek a fedezete, és hát ez igazából a gond, nem is annyira az, hogy mennyi, bár önmagában véve a közgazdaságtanban, most főleg az Európaiban nagy viták folytak ki, és egyre fontosabbnak tekintik egy ország stabilitása megítélésében az állam adósságnak az alakulását, a deficitnél egyre fontosabb mutatónak gondolják. Tehát önmagában véve az nem jó, hogyha 2001-ről 2005-re megduplázódik, és előrejelzések szerint 2007 végére ismét, az nem jó, mert a gyors növekedés éveiben ennek csökkennie kellene, és ezért ezzel foglalkozni kell, és tenni kell annak érdekében, hogy ne nőjön tovább.
Egy másik kérdés, hogy mi történik Magyarországgal, ha nincs kiigazítás, tehát hogyha nem lesznek megszorítások, kérdezi a hallgató.
Én azt gondolom, hogy egy valami biztos nem történik, amit mondjuk az Economist Intelligence Unit előrejelez, hogy hát ugyanúgy növekszik tovább a gazdaság. Ugye hát ez a tervgazdaságban mondták azt, hogy vannak a reál folyamatok, és akkor a pénzügyi visszatükröződés, és akármi történik a pénzügyekkel, hogyha acéltermelés halad előre, meg a gumipitypank termelése, akkor a nemzetgazdaság virágzik. Most ez nem így van, mert hogyha mondjuk leértékelődne a forint akár csak 10-15%-kal, az az inflációt érinteni, a gyógyszerkasszát érinteni, az állami kiadásokat érinteni, tehát ezt mind fejére állítaná, és a dolog természeténél fogva ez egy visszaesést hozna, előbb a beruházásokban, termelésben, foglalkoztatásban és a kiigazítás után egy alacsonyabb növekedéssel társul. Tehát én ezért gondolom, hogy nem ártatlan játék az, amikor úgy teszünk, mint hogyha velünk nem történhetne semmi baj, nincs bennünk semmiféle veszélyérzet. Ez nem azt jelenti, hogy rettegni kell, hogy nem merünk éjszaka lefeküdni, aludni, hogy ja Istenem, jönnek a spekulánsok, és ránk döntik a tőzsdét, de hogy azért valami fajta ugye józan óvatossággal, ahogy a rendőrség szóvivője szokta mondani, azért érdemes az állampénzügyeit is kezelni.
Hát főleg, hogy nagyon sokan ülnek devizaadósságban Magyarországon, tehát ez rengeteg háztartást is érintene, hogyha hirtelen gyengülne a forint.
De hát az államot, amelyik most már egyre már kétharmad részben devizában adósodik el, ez ugye azt jelenti, hogy akik ebben döntési helyzetben vannak, azoknak tudniuk kell, hogy célszerűbb inkább megnyugtatni a piacot még népszerűtlen intézkedések árán, semmint kivárni azt, hogy felboruljon a szekér, tehát erre nagyon-nagyon-nagyon vigyázni kell. Van, aki azt mondja, meg is írták már, ugye egy volt jegybanki vezető a nyáron, hogy nekünk Mohács kell, ugye, hogy egy valutaválság nélkül a politikai osztály nem tanul semmit, én még bízom benne, hogy talán képesek vagyunk a helyzetünk felismerésére, és nem kell a saját kárunkon megtanulni, amit más kárán is meg tudunk tanulni.
Demián Sándor, a Vállalkozók Országos Szövetségének vezetője nemrégiben egy konferencián mondta azt, hogy mindig egyetértett a Bokros program intézkedéseivel, de úgy látja, hogy hátrányt jelentett Magyarországnak az a program, hiszen hogyha nem vezetik be, akkor egy súlyos pénzügyi válság következik be, és elindulnak azok a reformok, amelyekről most beszélünk, hogy meg kellene lépni.
Én nem szerettem, ez a közgazdászok körében nagyon kedvelt ez a válság haszna gondolat, hogy minél rosszabb, annál jobb. Én abban bízom, hogy egy demokratikus államban a közbeszéd alakításával, az emberek közt a politikában szereplő emberek meggyőzésével meg lehet előzni azt, hogy csak a krízisekből tanuljunk. Ez a feladata a jelenlegi és a következő kormánynak szerintem, hogy ezt elkerülje, mert ugye a válságból tanulni, az, mint a szerelem, hogy szokták mondani, nem kell szépség, nem kell ész, hát válságból tanulni, abból rendbehozni az országot, ezt nyilván bárki meg tudja csinálni.
És még egy hallgatói kérdés, egy hallgatónk azt mondja, hogy ha négy évre maximálnák az emberek jövedelmét, az segítene az ország gazdasági helyzetén.
Nem értenék egyet azzal, hogy mindenkinek a jövedelmét befagyasszák, mert arra van szükség, hogy legyenek olyan tevékenységek, hogyha valakinek van egy jó ötlete, és azzal jelentős jövedelmi többletet tud létrehozni, akkor neki több jusson, mert ez egy ösztönzés a többiek szempontjából is, hogy ők is próbáljanak ilyesmit csinálni. Tehát a versenyszférában, azon kívül, hogy nincs is, aki megkötné, mert csöndben jelzem, hogy itt a három oldalú országos érdekegyeztető tanácsban született megállapodásokat az elmúlt 12 évben az én emlékeim szerint még egyszer sem tartották be, tehát lehet erről tárgyalni, versenyszférában most sem így van, az állami szférában pedig arra lenne szükség, hogy a béremeléseknek teljesítmény követelményei legyenek, tehát eltérően a 2002-2003-as időszaktól, amikor mindenkinek adtak differenciálatlan és követelmények nélkül, a jól bát hagyományos módon többlet teljesítményre kell pénzt adni, de azt el kell tudni viselni, hogy az állami gazgatásban is lesznek olyanok, akik több nyelvet beszélnek, jól teljesítenek, szívvel lélekkel dolgoznak az ország problémáinak a megoldásán, nekik nem lehet ugyanannyi pénzt adni, mint azok, akik csak melegedni járnak be.
Korábban beszéltünk a pártok gazdasági programjáról, és bár ugye erről esik a legkevesebb szó, tehát hogyha az úgynevezett nagy ellátórendszereket, tehát az önkormányzatok, az egészségügy, az oktatás területét hogyan alakítanák át a pártok, azért mégis itt-ott fölbukkannak egyes mondatok. Ön milyen különbségeket vagy hasonlóságokat lát az elképzelések között? Egyáltalán lát-e határozottan megmutatkozó elképzeléseket?
Nagyon általánosak a programok, és az általánosságok szintjén mindenki egyetért azzal, hogy egy kisebb, de eredményesebben működő közigazgatásra van szükség, hogy mennyivel kisebb, mert honnan kell venni, azt valószínűleg így íróasztal mellett nem lehet kiötlenni, hanem azt reformbizottsági munka kell, amiben a szakszervezetek, meg az összes érdekeltek részt vesznek, és együtt kell valamit majd kitalálni több éves munkával. Ugyanígy, hogy az egészségügyben valószínűleg az a rendszer, amelyiknek az egyetlen szempontja az ócsóság, tehát hogy ezt úgy szokták mondani, hogy felülről zárt a kassa, és hogy ennek ellenére azért évente 30-50-80 milliárddal túllépik, ez valahogy ez így abba kell hagyni, és valahogy más alapon kell megszervezni, és úgy tűnik, hogy az állam maga nagyon sokkal többet az egészségügyre fordítani nem fog. Nemzetközi arányok szerint egyébként ez nem is olyan kevés, de hát szétfolyik sokfelé, és nincs ellenőrizve, hogy hol pénz. Ebben, mintha lenne valami fajta egyetért, a többletpénz, az a nem magánszféra, a nem állami szférában, magánból, egyházi, civil szférából, mindenféle másból jönne, és az állami pénzeket pedig sokkal célirányosabban kellene felhasználni. És hát ugye nyilvánvaló az is, hogy itt az egészségügyben a valami fajta fizetési rendszer biztos, hogy be kell vezetni, mert a korlátozatlan ellátás és az a helyzet, amikor ugye másfél millió ember van bejelentve a minimálbéren, és ebből legalább 7-800 ezer olyan van, akik utána semmit nem fizetnek. Ez nem tartható, mert együtt kellene, hogy álljuk a számlát. Ebben mintha egyetértés volna. Most aztán a részletek tekintetében minél konkrétabb ügyekről van szó, annál nagyobb az eltérés, és ez jó. A baj az, hogy talán erről lehetne picit többet beszélni, mint arról, hogy ki hanyadik havi nyugdíjat, meg milyen célokra nyújt még ingyenes juttatásokat. Ezek nem triviális ügyek. Viták folynak a szakértők között, és nincs a világban olyan, hogy meg kell nézni csak, hogy csinálják. Sok ország van, mint egy 200, ahol többlet van a költségvetésben, azt meg lehet nézni, azt úgy kell csinálni, hogy ők csinálják, de hogy jól működő egészségügy, versenyképes oktatás, ezek nem triviális dolgok. Ezzel kellene többet foglalkozni. Sajnos itt azt látom, hogy az általánosságok dominálnak, illetve, hogy mindenki fél kimondani népszerűtlen ügyeket. Mondjuk azt, hogy Magyarországon túlságon sok az egyetem és a főiskola, hogy kevés ott a minőségbiztosítás.
Az önkormányzati rendszer rettenetesen széttagolt, bár ebben még minthogyha több konkrétum is elhangzott volna, gondolok itt arra, hogy a megyerendszerre van-e még szükség, ebben talán mindkét oldal megnyilvánult.
Ezt nem tudjuk pontosan, hogy pont a megye jelenti a változások legjobb akadályát. Ugye tudjuk azt, hogy az Unióban nincs annyi pénz regionális fejlesztésre, mint ahogy ezelőtt 5-6 évvel gondoltuk. Tehát ha valaki csak amiatt akarná átalakítani a magyar közigazgatást, hogy majd megnyílik az unió bőségszerúja, akkor abszolút tévedésben leledzik, ha más okai vannak. Tehát normális régiókat tudnak létrehozni. Ki vannak találva, ezek abszolút formális egységek, hogy a Dél-Balaton van az egyikben, és az Észak-Balaton van a másikban. Ezek tarthatatlan ügyek, nem kötődnek egymáshoz ezek a régióba összekötött térségek. Szóval ennél komolyabb, ennél kidolgozottabb elképzelés szükséges szerintem ahhoz, hogy egy jól működő szolgáltató állam és egy szolgáltató közigazgatást tudjon Magyarországon létrejönni. Kevés e tekintetben a konkrét javaslat, és sok az általánosság, az, hogy nem kell senkit elbocsátani, mindenkinek sok pénzt kell adni, életfogytiglan, el kell látni ingyen, tehát ilyen jellegű szövegekből van talán túl sok, és konkrétumból meg kevés.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, Csaba László közgazdász egyetemi tanárt hallották.
Köszönöm szépen.